Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Makai Zsolt zeneszerzővel, Csányi Sándor zenei producerrel, Makrai Pál énekessel, Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Makrai Pál énekest, színművészt, Csányi Sándor zenei producert és Makai Zsolt zeneszerzőt. Megengedték nekem, még a riportkészítés előtt, hogy mint muzsikusok tegeződhessünk a riport alatt, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szerbusztok a Mária Rádió budapesti stúdiójában. A beszélgetésünknek az az aktualitása, hogy a Mária Rádiónak a dalpályázatán két nagyon szép verssel indultatok, és ez ezüst minősítést ért el ezen a pályázaton. Arról szeretnék egyenként beszélni veletek, hogyha mindenki bemutatkozna majd, először a fiatalságáról, a gyerekkoráról, hogy hogy lett belőle zenész, hogy lett belőle énekes, ha erről beszélnétek. Pali, először téged kérdeznélek, tehát Makrai Pál énekest, színművészt kérdezem, hogy a gyerekkorodról, a fiatalságodról, a szüleidről, és hogy hogy lett belőled énekes, színművész, arról mesélnél a kedves hallgatóknak. Parancsolj!
Tehát Makrai Pál vagyok, 1945-ben születtem, közvetlen a háború után. Annyit talán hozzátehetek, hogy nem csak énekes, színművész, hanem elsősorban zenész vagyok, én zenész voltam. Világéletemben abból alakultak ki ezek a mai dolgok, tehát az, hogy én színész lehetek színpadon. A gimnáziumban kezdtem el érdeklődni az akkori könnyűzene iránt, hiszen az egy olyan dolog volt, amikor a Beatles, Rolling Stones megjelent Magyarországon, előtte az Elvis Presley, Bill Haley, adott egy olyan lökést az akkori fiataloknak, hogy nagyon sokan akkor indultak, akikből ma ismert zenész, énekes lett. Édesapám hegedült amatőr szinten, mert ő egyébként esztergályos volt, ezóta a hivatalos szakmája, de még akkor is hegedült, amikor én születtem. Kicsit késői gyerek vagyok, már 40 éves volt édesapám, amikor megszülettem, talán innen a zene szeretete. És ahogy mondtam, a 60-as évek elején indult el az úgynevezett zenészi pályafutásom, akkor egy iskola zenekarban kezdtem el basszusgitározni, otthon már énekelgettem is, és aztán ez, hála Istennek, szépen kifejlődött, bár van civil szakmám is, de végül is ezt választottam.
És azt még el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy a zenész pályafutásod nem ezzel fejeződött be, hanem utána te az Apostoloknak, a Kormoránnak és a Korál zenekarban is játszottál, sőt, musical műfajba is. Te nagyon híres énekes vagy. Ha csak egy pár előadást említenék meg, a Jézus Krisztus Szupersztárba, a Júdást alakítottad, és milyen szerepeid voltak még? Milyen musicalekben énekeltél?
A magyar írásúakat veszem először, mert az azért a legfontosabb. Persze. Itt a Magyarországon. Az első magyar rockoperában, vagy musicalben, a Sztárcsinálókban, abban debütáltam tulajdonképpen. Utána aztán játszottam olyanokban, mint a Bábjátékos, Krónikás, és jöttek a külföldi sikerek, ugye a Jézus Krisztus Szupersztár Júdása, aztán a Nyomorultak Zsaver felügyeléjét, a Sakk Frederikjét, az Evita Magaldiát játszhattam. Abban az időben, a 80-as években és a 90-es években megtaláltak azok a szerepek, amelyek a habitusomhoz közel állnak.
Most Makai Zsoltot, tehát Zsolt, téged kérdezlek, ha fiatalságodról mesélni.
Én is az a korosztály, mint a Pali, sőt, még egy kicsit visszább, úgyhogy én Kassán születtem 43 végén. Édesapámnak volt egy pianinója, ami úgy nagyon megmaradt bennem, mert onnan aztán el kellett meneküljünk, és Pesten kötöttünk ki. De ezt a pianinót érdekes módon szinte semmit, de ezt el tudták hozni, valami teherautóra főpakolták, és ez a pianinó mai napig megvan. Ezen a pianinón indult el az én, hogy úgy mondjam,
zenei pályafutásod?
Igen, édesapám egyébként elvégezte magánúton a zeneművészeti főiskolát, zeneszerzés szakon, nagyon sokat láttam és hallottam őt gyakorolni, komponálni. Valószínűleg, hogy innen.
Tehát meghatározó volt neked.
Meghatározó volt. Ugyanúgy, mint sokan mások, ugye a gimnáziumban összeverődtünk, és akkor már alakítgattuk a magunk is zenekarát. Valamikor a gimnáziumi évek végén összekerültem a Sanyival, én is kézilabdáztam a Honvédbe, volt sportélményem, aztán utána felvételiztem a főiskolára, és fel is vettek. Civil foglalkozásom gyakorlatilag ez lett, hogy testlelő tanár, aztán már teljes gőzerővel zenéltünk különböző klubokba, táncosságba. Elterjedt a híre, hogy van itt egy billentyűs, és akkor így voltak a fluktuációk a zenekarban, hogy kiment
adtak innen, vettek, hogy hol az egyik zenekar, hol a másik.
Kiesett, akkor jött, akkor abba fantáziát láttak, stb. És akkor volt az a váltás, hogy szóltak nekem a akkori Rangersből.
Igen, tehát igen, az volt az első együttes, az ugye a Rangers, amiben játszottál. Itt is billentyűs voltál, ugye?
Igen, végig billentyűs voltam, és szájharmonikáztam mellettem, mint teljesen amatőr szájherflis. Végül is döntenem kellett egy idő után, mert tanítottam egy olyan iskolában, ahol több mint 2000 diák volt, és bedobtak a mélyvízbe, két osztályban voltam osztályfőnök, és reggeltől estig meg se álltam, egyik iskolába mentem másikba, de amikor bekerültem a Rangersbe, aztán később ugye a Corvina lett, akkor ugye el kellett döntenem, hogy végül is melyiket választom. És hát így aztán a zene mellett döntöttem. Onnantól kezdve azt elmondhatom, hogy profi zenészként.
Ezt csinálod a mai napig?
Ezt csinálom a mai napig. Hát ugye nagy varga betűkkel ide-oda, mert annak is vége lett annak a korszaknak. Szép volt, 10 évig tartott, 10 év után véget ért, és utána külföldre kerültem.
És akkor kín játszottál?
Kín játszottam, és 98-ig szinte akkor jöttem úgy haza, hogy végleg. Közben már elkezdtem a versekkel való kacérkodást. Akkor 80-es években elkezdtem ezt az elején csinálni. Azóta is verseket komponálok, egy külföldi útra hazajöttem, és a Palit megkerestem.
Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Sándor, téged kérdeznélek, hogyha a fiatalságodról és a családodról, és hogy lett belőled muzsikus. És most már zenei producer is vagy, ha erről mesélnél, és neked is volt egy sportpályafutásod, nem is akármilyen, ha ezt megosztanád a kedves hallgatókkal.
Ötödikes voltam, amikor édesanyám valószínűleg érzékelte, hogy van valami hallásom. Azt mondja, na fiam, menjünk el a zeneiskolába, és hát próbáljunk meg valami zenét tanulni. 11 kerület, Váli utca, sose fogom elfelejteni, bementünk oda a bizottság elé, és hát volt egy-két dolog, vissza kellett tapsolni, meg én látták, hogy vissza tudom tapsolni, na akkor milyen a hangszer,
a ritmus
vissza tudom tapsolni, na hát akkor milyen hangszer legyen, hát halvány gőzünk se volt, hogy milyen hangszer, rám néztek, hát elég jó megjelenésű, jó kiállású gyerek, legyen fúvós esetleg. Igen. Na hát de fúvós, hát nézzük, a klarinét az nekem nem tetszett, hogy foggal kell megfogni, és akkor előjött a fuvola. Na mondjuk szeretnénk hallani, hogy ez hogy szól, és akkor ott az egyik tanár azt
bemutatta.
Kezedben
nyomtak egy hangszert?
Kezdem nyomtak egy fuvolát, és akkor, és az nekem is nagyon megtetszett, annak ellenére, hogy ez igazából női hangszernek mondják, de na hát nem akarom ezt hosszú lére engedni, ebből végül is 8 éves fuvola tanulás lett, ahol egy nagyon jó kezekbe kerültem, Szamosi Edita az Operaháznak a második fuvolása tanított, igen, és a sport a másik, amit meg szeretnék említeni.
Édesapád is sportoló volt, így tudom.
Tulajdonképpen sportcsalád származom, tehát ez az igazi hát vérvonal, és ugye édesapám is válogatott kosárlabdázó volt, atléta, gerelyvető, 10 próbás, tehát így igen, már gyerekkorom óta levitt a pályára, atlétizálásra, stb.
Igen.
De az atlétizálást azt megcsináltam, mert hát de nem nagyon tetszett, kerestem valami izgalmasabbat, labdajátékot, persze, így jutottam el a kosárlabdához. És akkor ez nekem nagyon megtetszett, és a kosárlabdában nagyon nagy eredményeket is elértem. Végül ifjúsági válogatott is lett belőlem 62-ben, és akkor találkoztam egy régi gyerekkori barátommal, a Szűcs Alánnal, aki a Honvédba kosarazott, én a Spartakuszba voltam, és a pályán ismerettség barátságá fajult, és az Alán mutatott be, a Szűcs Alán mutatott be a Makai Zsoltnak, aki osztálytársa volt, igen, annak igen, idején, és akkor így jött össze ez a hármas, ő dobolt, a Zsolt zongorázott, én pedig elkezdtem fuvolázni, de igazából rájöttem, hogy nem ez lenne az igazi, tehát azt javasolták, hogy nézzem meg, hogy egy szaxofon illene bele ebbe a dologba. Úgyhogy gyorsan akkor kibéreltünk egy szaxofont, az édesanyám.
És azon is elkezdte gyakorolni.
És akkor azon elkezdtem játszani, és először triót, igen, játszottunk, tudom, és aztán utána a Sirius lett az a zenekar, ahol már komolyan fölléptünk, és ez 65-66-ban volt. Gimnázium után közgazdász lettem, Budapesten végeztem, és a külkereskedelmi szakot fejeztem be. Ekkor már párhuzamosan én zenéltem, tehát ez nem volt egy könnyű ügy, igazából a Az egyetemi éveim alatt mind a három dolog együtt futott, az egyetemi igen. tanulás, a sport és a zene. Utána, amikor befejeztem az egyetemet, akkor elkerültem egy külkereskedelmi vállalathoz, úgy igen. hívják, hogy Moninpex, és ott kezdtem el dolgozni. És akkor, hát szemben a Palival és a Zsolttal, én akkor egy évet vergődtem úgy, hogy zenéltem is, meg külkereskedtem is, akkor azt választottam, hogy én maradok a külkereskedelmi szakmánál. Úgyhogy gyakorlatilag onnantól kezdve a zenei ambícióimat, a zene szeretetét, azt az otthonomba vittem el.
Igen.
És egy nagy fordulat ezelőtt 5 évvel kezdődött, amikor újból visszakerültem ebbe a társaságba, és a Zsolt felkért arra, hogy ismerve az én közgazdasági üzletszerzési tapasztalataimat, hogy próbáljak ennek az új projektnek a
menedzsere
lenni, igen. és hát így hoztuk össze, mondhatni, hogy 3-asba, 4-esbe a Találkozunk Zenés Hitvallások című projektet, ami nagy magyar költők gyönyörűen megzenésített dalairól szól, aminek a Makai Zsolt a zeneszerzője, és amelynek 2 dala, az előbb említett Ady Endre és Vas Albert versek, nyertük el az ezüst helyezést a igen. Mária Rádióban.
Na most előttem van egy plakát, pont az a plakát, amiről te most meséltél, ennek pedig az a címe, hogy Találkozunk, zenés hitvallások, istenes dalok és a természet csodálata nagy költőink versei alapján. Na most a teljesség igénye nélkül a műsorban én a kedves hallgatóknak idéznék, hogy milyen híres költőknek a verseit zenésítettétek meg. Tóth Árpád, Nagy László, Reményik Sándor, József Attila, Kosztolányi Dezső, Vas Albert, Nagy László, Ady Endre, Radnóti Miklós, azt is feltétlenül el kéne mondani, és ti ezeket nagyon szépen megcsináltátok, és egy nagyon szép műsort állítottatok össze, és ebből 2 dal, ugye, ami el is indult a Mária Rádiónak a dalpályázatán, még azt el szeretném mondani, hogy ti játsszátok ezeket a számokat, de még vannak külön zenészek, akik segítik a munkátokat. Ilyen volt ugye az Alapi István, aki a zenei hátteret csinálta, és az Edda Műveknek a gitáros zeneszerzője. Istvánról el kell azt mondanunk feltétlenül, hogy Pro Arte és Artisius és Fonográf díjas előadó művész, és még egy nagyon tehetséges fiatal énekesnő is részt vett a munkátokba, őt pedig ugye úgy hívják, hogy Hajdú Zsuzsa, aki a Veszprémi Petőfi Színháznak a művésznője, és ő például a 2. számba, ez pedig a Vas Albert szám, a Látható az Isten című számba, ő is énekel. Hogy jutottatok el ide? Mert ez már egy nagyon komoly műfaj, hogy istenes verseket zenésítettek meg. Parancsolj Zsolt!
Amikor én a versekkel úgy elkezdtem foglalkozni, hogy gyerünk ennek valami hátteret adni, akkor Magyarországon még itt a zenei életünkben talán 2-3-an, ha foglalkoztak. Azóta ez nagyon nagy divat lett, a versek megzenésítés. Akkor a Tolcsvai Laci megírta a Talpra Magyart, és még volt 1-2 kaláka és 1-2 együttes. Valahogy úgy rendezte a hogy egyre több és több ilyen versre bukant van. Na, csak egy példát mondok, hogy például, hogy milyen a véletlen, és hogy alakítja az ember sorsát onnan föntről. A Mária utcában, nem tudom pontosan annak a templomnak a nevét, de a Vértesaljai atya miséje volt.
Ez a Jézus szíve templom, a jezsuitáknak a templom.
Igen, igen. Na most onnan közvetített a rádió, és a Vértesaljai atya elmondott ott egy gyönyörű szép verset. Utána megkérdeztem a feleségemet, hogy nem tud-e véletlen, ki volt ez. És mondta, hogy dehogy nem, a Szép Ernőnek is az a címe, hogy igen. én így szerettem volna élni. 7 reggel elmentem az antikváriumba, első dolgomat is megvettem a Szép Ernőnek a műveit, gyakorlatilag 2 nap alatt elkészült. Uh-huh. Így szerettem volna élni, ez egy gyönyörű es, Pali énekli, és ezek a dolgok úgy végig meghatároztak. A természet szeretete, a hitben való élés, templomba járó ember vagyok, a feleségem együtt, a majorba szoktunk járni minden vasárnap.
Köszönöm szépen, amit mondtál, és pont adódik az a kérdés, amit felszerettem volna nektek egyenként is tenni, de most akkor téged kérdeznélek, hogy neked a jó Isten, a hit mit jelent az életedben, és mennyire határozza meg azért a mindennapjaidat? Nem könnyű kérdés.
Nem könnyű kérdés, mint minden. Ez is a korral jön meg, azt mondom. Egy fiatal embernek annyi minden élmény ér és annyi információ, hogy ez csak úgy később jön meg. A legtöbb gyerek az a iskola, a sport, a zene, mit tudom, tehát elmegy a figyelme. Ez később alakult ki aztán, hogy amikor elkezd az ember gondolkodni, és amikor én a verseket néztem, az egyik kedvencem Ady, ezt is elmondhatom talán. Igen. És tudom Adiról, és aztán József Attiláról is, ugye, hogy meg aztán úgy is tanították, hogy ezek a költők, ezek proletár költők, ez meg az meg amaz, és istenes verseiket mi nem tanultuk, csak később jött. És például Ady Endre, aki perlekedett az Istennel, vitatkozott vele, és nem volt jóba sokáig, és akkor egyszer csak ugye megírta az Úr érkezését, és sok csodálatos verse, igen, József Attila is. És akkor kezdtem ennek utána nézni, hogy is van ez, hogy az ember most lehetséges ez, hogy hitbe érek, de mégis vitatkozom, és nem mindenre értek egyet. Emlékszem, a Bibliából olvastam a Pál apostolnak, azt hiszem a Rómaiakhoz írt levelében van, hogy hitáltal megigazul az ember. A megigazulás az gyakorlatilag megbékélés Istennel. Az ember elgondolkozik ezen, hogy ilyen nagy emberek, szellemi nagyságok, mint Ady, Einstein, most egészen véletlenül nem költő volt, de őnek is a életpálya végén eljutott Istenhez. Megbékélés Istennel. Ez lehet egy olyan kulcsszó nálam is. Értem. Amikor úgy az ember megnyugszik, és tehát amikor úgy elrendeződnek a dolgok.
Pali, nálad ez hogy történt?
Én is vallásos nevelést kaptam, áldoztam is, de meg kell, hogy mondjam őszintén, nem vagyok egy templomba járó ember. Én úgy érzem, hogy a jó Isten az mindenkibe belül kell, hogy legyen.
Ez így van.
A lelkében kell, hogy egy olyan pozitív cél elérési gondolatot adjon mindenkinek, ami az élete végéig őt biztonságban, hitben tartja. Én is így vagyok vele. Tudom azt, van Isten, számtalan példa van rá, hogy én,
igen,
ezt érzékeltem.
Sokszor meg lehet tapasztalni.
Igen, hogy tapasztaltam, és egyszerűen ezt nagyon jól kifejezi maga ez a szó, hogy a hit.
Igen.
Nekem ez, igen, Isten.
Értem. Köszönöm szépen. Most pedig, Sándor, téged kérdeznélek, ha egy pár mondatot mondanál erről.
Én is visszamennék a gyerekkoromba. Édesapám katolikus volt, édesanyám meg református. Na most az volt a szokás, hogy ilyenkor a reformátusnak a házasságkötés alkalmából meg kellett ígérnie, hogy a születendő gyermekét az katolikus nevelésbe részesít.
Igen.
Édesanyám talált egy civil apácát, és ő eljött hozzánk, hetente jött a mi lakásunkra, és megismertetett engem az Istennel, az Isten hittel és a Bibliával. És ez tulajdonképpen ez volt az a fogóckodó, ami egész életemen keresztül elkísért, és mind a mai napig tart, és én ott tartok jelenleg, hogy én úgy érzem, hogy napi kapcsolatban vagyok az Istennel.
Igen.
Minden nap beszélgetünk, hát ez elég egyoldalú, de én gondolom, hogy válaszol is, és a bizonságot ott látom benne, hogy általában az emberek ugye kérnek Istentől, hogyha valami bajuk, problémájuk van, hozzáfordul, segítséget kérnek. Ezt természetesen én is megcsináltam. Édesanyám esetében ez teljesen meg is valósult, rákos lett. Én is és az egész család is imádkozott, ő is nagyon, hogy ebből kigyógyuljon. Sikerült, és 20 évvel az operációja után végül 90 éves korában halt meg. Én úgy gondolom, hogy a jó Istentől nem csak kérni kell. Adni is, illetve kölcsönösségi alapra kell tenni ezt a kapcsolatot, és azon gondolkoztam sokáig, hogy hogyan is tudnám én magam viszonozni azt, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és egyengeti az utunkat. És úgy gondolom, hogy főleg ebben a korban már az a feladatunk, hogy családon belül a gyerekeinket és az unokáinkat ismertessük meg a kereszténységgel, a keresztény hittel, a keresztény erkölcsel, ami, igen, a mai napjainkban még kifejezettebben
fontos,
érvényes. És úgy, hogy a család ezen túlmenően a baráti körben is ezt hangoztatni kell, sőt, én eljutottam addig, hogy a Zsolttal és a Palival közösen olyan kulturális projektet készítettünk, egy zenés projektet, aminek ugyancsak ez az eszmei mondani valója.
Én a riport végén szeretném azt a számot bejátszani, amit hallgassunk meg együtt, Ady Endrének az Úr érkezése című számát, amit indítottatok ezen a dalpályázaton. Úgyhogy a hallgatókkal együtt ezt a zenét fogjuk hallani, és nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és szeretnék tőletek is, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönni. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
És köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel is megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényest, a nagyszerűt mindörökké látom. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de ő a fényes, a nagyszerűt mindörökké látom. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, a fényes, a nagyszerűt mindörökké látom, de őt a fényes, a nagyszerűt mindörökké látom, mindörökké, mindörökké, mindörökké.
Makai Zsolt zeneszerzővel, Csányi Sándor zenei producerrel, Makrai Pál énekessel, Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
Mi atyánk, aki a mennyben